Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
És akkor már is heti autós rovatunkkal kezdünk, amelyben hétről hétre autózással kapcsolatos aktualitásokkal, érdekességekkel foglalkozunk. Ezúttal elektromos jövőről, fejlesztési lehetőségekről lesz szó. Andor Attila, Zám Donáttal, az Opel Magyarország elektromobilitási felelősével beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
Nemrég a sajtóban felröppent egy olyan hír, ami gondolom, hogy azért pontosításra szorul. Ugye tudjuk jól, hogy az Opelt most már évekkel ezelőtt a francia PSA csoport az addigi tulajdonos General Motors-tól megvette, és a történet arról szól, hogy a PSA márkái külön dönthetnek elektromos jövőjükről. És én úgy gondolom, hogy amiért érdemes erről beszélnünk, mert sokszor elmondjuk, hogy az elektromos fejlesztési központ tulajdonképpen a csoporton vagy koncernen belül továbbra is Rüsselsheimben az Opel fejlesztési központjában van. Most akkor hogy kell ezt elképzelni? Nyilván ott a fejlesztések iránya sokrétű, de az, hogy melyik márka, milyen mixet állít össze, hogy ő például piacra dob egy kis autót, ebből tisztán elektromosat akar, vagy hibridet akar, stb. Ezt az almárkák idézőjelben döntik el.
Egyrészt ennek van egy marketing oldala, nyilván egy nagyon komoly piackutatás európai szinten azért megelőz egy ilyen döntést. Másrészt pedig ott van az Európai Uniós CO2 kibocsátási szabályozásnak való megfelelés igénye, és ezt a kettőt egy igazi nagy művészet egyébként összehozni, pláne európai szinten. És kérdés az, hogy melyik márka az ő ügyfélkörével, az ő értékesítési lehetőségeivel, most itt számos piacnak az agregált értékeire, közös tapasztalatára gondolok, mit engedhet meg magának egyrészt CO2 oldalról, másrészt pedig az ügyféligény oldalról. Lehet mondjuk egy extrém példát nem feltétlenül ránk vonatkozik, van egy olyan márka, ami el tudna adni mondjuk óriási nagyméretű városi terepjáróból sok tízezer darabot, mondjuk jó nagy benzinmotorokkal, ő nem fogja tudni megtenni, mert az Európai Uniós szabályozás nem enged neki olyan CO2 kibocsátási értéket, amit ezzel az eladott mennyiséggel ő hozni tudna.
Jól érzem, hogyha tényleg koncernen belül maradunk, és mondjuk egy abszolút feltételezés, hogy például nagyon népszerű az Insignia mondjuk Németországban, és bár lehetne belőle tisztán elektromosat is csinálni, gyártani, hiszen a know-how megvan. Miután Németországban az átlag Insignia felhasználó hosszú távokra használja az autóját, ebből adódóan nem érdemes tisztán elektromosat kínálni ebből, hanem jobb értékesítési számokat el lehet érni mondjuk egy plug-in hibriddel.
Adott esetben igen, ez lehetséges.
De hogy mást mondjak, szintén koncernen belül maradva, rendkívül népszerű a párizsi tömött kis utcákban mondjuk a Peugeot 206-os. A francia partnerek tudják jól, hogy ezeket az autókat klasszikus városi használatra, rövid távokra, belvárosokba, ugye sok esetben már behajtási korlátozásokról is beszélhetünk, használják, tehát azonnal a tisztán elektromos felé nyúlnak.
Igen, ez is lehetséges. Itt a művészet abban áll, hogy a saját piacára vetítve minden országban milyen értékesítési mennyiséget lehet realizálni melyik modellen, és az a végén milyen CO2 kibocsátási kvótát eredményez. Hogyha az jön ki, hogy mondjuk túl sok nagy autót próbálna valaki eladni, akkor arra kényszerül, hogy amellett, vagy annak ellensúlyozására, hogy a CO2 az egy átlag alapján számolódik, annak ellensúlyozására sokkal több elektromos vagy plug-in hibrid autót adjon el, hiszen akkor az átlag az jóval kedvezőbb lesz. Ez nyilván piaconként minden egyes országnak adott esetben, vagy márkának, attól függ, milyen irányból nézzük, erre lehetősége van, hogy ezt saját maga az értékesítését így alakítsa, vagy így próbálja koordinálni. Központi oldalra, hogyha a termékfejlesztésre visszatérünk, akkor pedig a logika az nagyon hasonló, csak nyilván mondjuk egy 10 évre előre gondolkozva, szintén valós agregált össze-európai piaci adatok alapján, és központi előrelátással rakják ezt össze, hogy melyik márkának a koncernen belül éppen milyen lehetőségei vannak, illetve hát, ahogy te is mondtad, lehetősége az van bőven, de hogy a realitásnak megfelelően ő milyen hajtással kínálja milyen autóját. A közeljövő, a távolabbi az pláne, de már a közeljövő is abba az irányba mutat, hogy az elektromos autóknak, én azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag eldőlt az elmúlt 5-10 évben, hogy az elektromos autóké lesz a következő egy pár évtized. Ezt nem lehet elkerülni, tehát e felé haladunk, de hogy milyen lépésekkel, milyen technológiákkal, például több plug-in hibriddel, több könnyű hibriddel.
Igen, tehát hogy azért az nem mindegy, hogy persze a világ az elektromos autózás felé halad, de mondjuk egy tisztán elektromos modellt, ugye benzinkúton egyenlőre, és nyilván ez is változni fog, ismét egy összetett kérdés, de mondjuk nem egyértelműen lehet idézőjelben megtankolni. Egy hibridnél nincs ilyen probléma. Ez mindenképpen egy nagy fejlődési pálya, és ilyen értelemben egy nagy iskola az autógyártóknak is, hogy akkor milyen hajtásláncot ajánljanak, válasszanak mihez. Vagy például kollégáid szokták mondani, hogy azért a nagyobb SUV-k például tisztán elektromos meghajtással, hát elképzelhetőek, persze a technológia megvan, de hálásabb a hibrid. És például a Grandland X is ugye hibriddel debütál.
Így van. Itt az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért egy nagy városi terepjáró esetében ott a környezetvédelem persze fontos, de ott egy nagyon széles ügyfélkör az erőt is keresi már. És mondjuk egy Grandland X plug-in hibrid az nem véletlenül akár 300 lóerővel kapható, ami egy irgalmatlan teljesítmény. Az 520 Nm-ről nem is beszélve az autónak, amellett, hogy adott esetben ugye plug-in hibriddel tisztán elektromos módban is lehet közlekedni, tehát ha mondjuk napi 60 kilométernél nem megy többet az ember, akkor ez minimális pénzből gyakorlatilag realizálható. Amellett, hogyha teljes sportmódba kapcsoljuk az autót, akkor egy olyan sportos autózás is elérhető az autóval, ami gyakorlatilag már majdnem sportkocsi szintű.
Na és mi a stratégia akkor visszatérve a hírre az Opelnál? Tehát van egy tisztán elektromos Corsa, van egy plug-in hibrid Grandland X, tisztán elektromos Mokka debütál hamarosan. Útkeresés, vagy direkt minél színesebb legyen a paletta? Miről van szó?
Nálunk egy nagyon komoly stratégiát vezetett be az Opel vezetősége körülbelül másfél-két évvel ezelőtt, és ennek a stratégiának a lényege, hogy 2023-4 magasságában minden Opel modellből legyen elektromos hajtású változat. Ez azt jelenti, hogy fokozatosan, egyébként a legtöbb modellből már egy éven belül lesz, de 2024-e már az összesből, fokozatosan nyilván a belső égésű motoroknak a további fejlesztése mellett, tehát nem a belső égésűnek a magára hagyásával, mert hiszünk abban, hogy ez továbbra is egy fontos hajtástechnológia marad, de az elektromos vonalra is teljes gőzzel szállt fel az Opel, és úgy gondolom, hogy a már piacon lévő elektromos Corsa, illetve a Hybrid Grandland ennek egy nagyon, nagyon szép tanúbizonysága, hogy milyen eredményeket sikerült elérni. A következőben, ahogy te is mondtad, jön az elektromos Mokka. Nagyon népszerű lesz a várakozásaink alapján az elektromos Vivaro, illetve az elektromos Zafira Life. Ezzel a városon belüli kis áruszállításban tevékenykedő vállalatoknak tudunk alternatívát nyújtani. A jövő évben érkezik a Combo haszonjármű, illetve a Combo Life személyautónak a tisztán elektromos változata, illetve a távolabbi jövőben, a következő év végén már elkezdünk majd az új, teljesen új Astra generációról beszélni. Erről még sokat nem mondhatok, de úton van, és nagy erőkkel készül az autó, illetve amiről szintén nem mondhatunk még konkrétumokat, az új Movano, ott is lesz valami érdekes hajtásláncok között.
Az elmúlt percekben Zám Donáttal, az Opel Magyarország elektromobilitási felelősével beszélgettem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
Már is folytatjuk a hétvégi menetrendet egy friss hírrel, méghozzá azzal, hogy a napokban, augusztus utolsó napjaiban megkezdhetik Villányban a jellegzetes kék szőlőfajták szüretelését. Bok József Villány hegyközségének elnöke és a Bok pincészet tulajdonosa elmondta, a gazdák alapvetően bizakodóak, a próbaszüretek pedig jó eredményeket mutatnak. A borvidék jellegzetessége a kék oportó, amelyet mintegy 330 hektáron termesztenek. Ebből a kedvező időjárásnak köszönhetően jó évjáratú bort remélnek idén. Ugyanakkor érzik a kereslet visszaesését, elsősorban a vendéglátás felpörgése hiányzik. Nagy Zsombor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Hol tart most a szüret, illetve hogy látják, meddig tart?
Hát tulajdonképpen a szüret azért általában ugye szeptember elejével szokott elkezdeni, szeptember közepével. Az utóbbi 10-15 évben azonban jöttek olyan korai fajták a borvidékre, mint az irsai olivé például, amely előbb éri, illatos fajta, tehát előbb is kell szüretelni, hogy az illatokat, a fiatal ropokós savakat megőrizzük. Ezen kívül még van egy-két fajta. Én azt gondolom, villányi borvidéken nem jellemző, mert nagyon kis százalékban vannak azok a fajták, amelyek, hogy úgy mondjam, korábban lesznek szüretelve. Maga az oportó szürettel kezdődik igazán villányba, maga a nagy szüret, ott van tulajdonképpen nagyon sok termelő érdekelve, tehát ugye sok kis termelő, de a nagy termelők is ezt a fajtát nagyon, hogy úgy mondjam, szeretik termelni, és egy nagyon jó, könnyű bort lehet belőle készíteni. Ezeknek a lopotok, a szüretek tulajdonképpen azért a szeptember eleje időszakra tolódik, szinte bármikor, annak ellenére, hogy ez a globális felmelegedés van, loportot azért elején általában rozénak szüretelünk, hogy meglegyenek a savak, mert ahogy érik a kék szőlő, ugyanúgy a savak is egy kicsit kevesebbek lesznek. Viszont nagyon fontos, és különösképp az utóbbi időben a könnyedebb borok, egy kicsit a markánsabb savval rendelkező borok, a illatos könnyű borok, tehát egy kicsit villánynak is tudomásul kell venni, hogy a könnyedebb boroknak nagyobb a, úgymond az értékesítési esélye, mint a nehezebb testes boroknak. Így természetesen szeptember elejével az oportó szület el fog kezdődni. Én azt gondolom, hogy pillanatnyilag akik pezsgőt akarnak szüretelni, pezsgőnek akarnak szüretelni, vagy szőlőlé, mert most már villányban van, aki szőlőlét is csinál, aki pezsgőt csinál, ugye akkor mondom ezeket a fogós rozékat. Tehát ezeknek a szürete egy kicsit mondjuk egy-két héttel, egy 10 nappal megelőzi a nagy szüretet. Én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatom 2020-ban is, hogy a szüret valamikor szeptember 1 és 5 között fog elkezdődni, amikor sok termelőt fog érinteni ez a dolog. Maga a szüret viszont általában villányban minimum 2 hónapos, ugye a fajták eltolódása miatt, mert ugye az oportóval kezdünk, aztán jön a Pinot Noir, Chardonnay, és így a kék frankos, aztán a Merlot, közben a Syrah, és a végére maradt tulajdonképpen a Cabernet Franc és a Cabernet Sauvignon. Tehát maga a pincészetünk az gyakorlatilag így ebbe a ritmusba szüretel, mi is csinálunk pezsgőt, a pezsgő alapanyagot azt most ezen a héten csütörtökön fogjuk leszületelni, ami Chardonnay és Pinot Noir. Tulajdonképpen a nagy szüretet valamikor 5-e környékén fogjuk az oportóval elkezdeni. Maga szüret nálunk a mi pincészetünkben általában október végéig szokott tartani, ami azt jelenti, hogy a Cabernet Sauvignonnal, a Cabernet Franc-nal esetleg ha olyan lesz az évet, akkor még kinhagyunk valamennyi merlót, valamint a hárslevelűvel fejeződik be nálunk a szüret általában. Tehát, ami azt jelenti, hogy október 25 és november 3 között. Az utóbbi 5-6 évben ez volt a gyakorlat, hogy egy kicsit átcsúszott november 1-2 napjára, de egyébként 2 hónapos a szüretnek az időtartam a villányban.
Idén mondhatjuk, hogy volt elég eső és napsütés is. Hogy vélekednek a gazdák a termésről minőségben és mennyiségben? Elégedettek összességében?
Pillanatnyilag villányban azt kell, hogy mondjam, hogy úgy néz, hogy a termés átlagok azok szépek, már mi is ott tartunk, hogy már elkezdtük kicsit a válogatást, tehát ahol több fürt van, ott elobálunk egy párat, és hát ezt azért lesz éges, tehát általában fajtának a nagy szürete előtt, mindegy olyan 3 héttel szedjük le a plusz fürtöket. Én azt látom, hogy behozta magát a természet. Azonban el kell, hogy mondjuk, hogy a májusi eső az nagyon hiányzott. Tehát az, hogy júniusban jöttek csak az esők, az nagyon hiányzott. Most június-júliusban pótlódott a csapadék. Én azt gondolom, hogy számszerűleg nem tudok most mondani számod, én azt gondolom, hogy pillanatnyilag is olyan 40-50 mm csapadék hiányzik a megfelelő időhöz képest. Mondhatjuk azt, hogy villányi borvidéken is a 40-50 mm csapadék összesen behiányzik. Ez a csapadék gyakorlatilag ez a téli csapadéknak a nagy hiánya. Azon kívül ugye tavaly évben volt egy szerencsénk, hogy májusban jött a nagy mennyiségű eső, az évben viszont júniusban jött, tehát így egész kicsit megkésett a csapadéknak az érkezése, de hát a szőlő egy csodálatos növény, és sok mindent tud korrigálni. Természetesen nagyon fontos, hogy ne legyen nagyon terhelve. Jól tudja kezelni a szőlő a termését, és hálás a termelő irányába.
És a koronavírus válság hatása mennyire volt érezhető a borértékesítéseken? Mennyire volt jelentős, főleg itthon és külföldi megrendelések?
A koronavírus tulajdonképpen a borvidéket sújtotta, és egyes termelőket, akiket nagyon sújtott, azok, akik tulajdonképpen a vendéglátással is foglalkoznak. Ugye hát itt majdnem 2,5 hónapig teljes vendéglátás leállt. Nagyon sok kis termelő is van úgy, ugye, hogy ilyen különböző kis borozója van, meg helybe adja el a borát. Hát igen, ezek a kis termelők nagyon rosszul jártak. Mi, akik szállodában rendelkezek, nálunk pedig az a része, a vendéglátás, a szállodai rész, ami tulajdonképpen a kicsit a marketing műhelye is a pincészetünknek, az állt le teljes mértékben, nagyon megviselte a személyzetet, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy szerencsém volt, én felajánlottam a vendéglátás dolgozóinak, hogy dolgozhatnak a szöllőbe, és ezt úgymond igénybe vették, és hát egy kisebb kárt szenvedtek pénzügyi szempontból. Ugye azért a vendéglátásban több pénzt kerestek, és hát az azért hiányzik nekik, viszont a mezőgazdaságban nem tudtunk annyit fizetni, ezért egy kisebb kárt azért szenvedtek ők is. Én azt gondolom, hogy lelkesek azonban, és tehát az utóbbi másfél hónap arról tanúskodik, hogy sok vendég volt. Bizony azért egy olyan 2,5 hónap kihagyás után így leterhelni vendéglátás szempontjából az embereket, azt látom, ahhoz képest, hogy nagyon szép volt a tavalyi évünk, és nagyon szépen mutatkozott a január, február, március, ahhoz képest most sokkal jobban el vannak fáradva a fiúk a 2 hónap után, mint akkor, amikor folyamatban volt egy folyamatos megterhelés. Ezt most meg kell szokniuk, mert a szőlőben is az is sok volt. Hát először is azért volt sok, mert 2 hónapig tartott, és kiestek a ritmusból. Aztán visszajönnek vissza a vendéglátásba, utána pedig jófofáskodni kell, alkalmazkodni kell, kiszolgálni kell a vendéget. Ugye ez pedig megint egy másik megterhelés. Én azt vettem észre, hogy lelket kellett öntenem egyszer-kétszer a gyerekeimbe, hogy ne aggódjanak, tulajdonképpen lesz majd a szeptember-október, amikor majd legalább lesz olyan, hogy egy kicsit több levegőt tudnak venni, tehát hétköznapok nem lesznek olyan terheltek, mert most bizony a hétköznapok is terheltek voltak.
A külföldi rendelések is nagyon visszaestek?
Hát a külföldi rendelések azok abszolút visszaestek. Tehát úgymond egyáltalán nem volt külföldi rendelés. Most úgy néz ki, hogy szeptembertől lesz talán Kína vagy Távol-Kelet irányába lesz egy-két szállítmányunk, de ez még olyan bizonytalan, mint a kutya vacsorája tulajdonképpen. A vendéglátás sajnos Budapesten nagyon le van lassulva, tehát azt nagyon érezzük, hogy a vendéglátás vidéken, talán azt kell, hogy mondjam, hogy újra megindult az élet a vidéki nagyvárosokba is, viszont a budapesti inkább a belváros, ahová a boraink egy része ment, az nagyon érezhető, hogy nincs mozgás nagy szállodákban is. Tehát nincs az igénybevétel, az a bormennyiség is, különösképpen esetleg a drágább borokból, amelyek a profitot igazán jobban hozták volna a cégnek. Ezt mi is érzékeljük.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, utána arról lesz szó itt a hétvégi menetrendben, hogy felemás eredményeket hozott a svéd modellként elhíresült járványkezelés. Mit mutatnak a számok, és mit mutat a gyakorlat? Erről beszélgetünk, majd annak járunk utána, hogy miért pörgött fel a sportolók körében a dopingolás a koronavírus járvány alatt. Ezekkel a témákkal folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.